Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 185. dicséret éneklésével kezdjük a mai istentiszteletünket, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűn bocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a húsvét előtti csütörtökön temettük el Bicó László testvérünket. Szeretteinek, özvegyének, fiainak, családtagjainak Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk erről a helyről is. Gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. A héten énekkari próbánk is lesz, hétfőn este 6 órától. Szeretettel várjuk az énekkel szívesen szolgáló testvéreinket. Nem kell, hogy kotta ismerő legyen, még akár az se kell, hogy biztosan tudja a dallamokat, de az, hogy szívesen, szeretettel szolgáljon énekkel az Úrnak. Tehát szeretettel várjuk régi és új kórus tagjainkat holnap este 6 órától. Kedden este 17:30-tól van a kékkeresztes bibliaóra. Ez a szenvedélybetegségből szabadultak bibliaórája, de szeretettel várnak mindenkit, hiszen ugyanúgy igei alkalom, és bizonyságtételek is hangzanak el, úgyhogy mindenkinek a lelki épülésére van ez az alkalom. Tehát kedden 17:30-tól van a kékkeresztes bibliaóra. Szerdán 5 órától tartjuk gyülekezeti bibliaóránkat. A nyári időszámításban 5 órára helyeztük át ezt az alkalmat. Erre is várunk mindenkit szeretettel. Az ifjúsági óra szombatonként van 4 órától, és konfirmációi előkészítők is vannak a szokott rendszerint. ezekre is várjuk a testvéreket. Tegnap ifjúsági csendes napunk volt, hálát adunk ezért, a ott levő szolgálatokért, és azért a 20 fiatalért, aki együtt lehetett és épülhetett a hitben. Mához két hétre egy új alkalom lesz, amit szeretnénk rendszeresen a gyülekezetben tartani. Családi istentisztelet lesz, havonta szeretnénk, ha lenne ilyen. Ez mához két hétre, vasárnap délután lesz a gyülekezeti termünkben. Ha nem botránkoznak meg a testvérek, akkor úgy mondhatom, hogy lazább alkalom, mint az itteni templomi, ugyanúgy igehirdetéssel, amely gyerekek számára is érthető nyelven hangzik, olyan énekléssel, ami kicsit közelebb van a mai emberek szokásához, és az istentisztelet után arra is lehetőség van, hogy te a mellett egy kis beszélgetés is legyen az ismerősökkel. Szeretettel ajánlom ezt az új alkalmunkat, jöjjenek a testvérek. Ezt külön meghirdetjük a hittanos családjaink számára, de jó lenne, ha a gyülekezeti tagok közül is lennének minél többen, akik tudják őket szeretettel fogadni, érdeklődni az életük felől. Tehát mához két hétre délután 4 órától kezdődik a családi istentiszteleteknek a sorozata. Most folytassuk az istentiszteletet a 23. Zsoltár mind a 3 versével, az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt 2. levele, 3. fejezetéből, a 6. verstől a 13. terjedő szakaszból szól hozzánk. A rendetlenül élők figyelmeztetése. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk eléte követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. A kegyelem Istene áldja meg köztünk igéjét, hogy ne csak halljuk, hanem ma is megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért csendesedjünk most el fennállva imádságban. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy jöhetünk hozzád a terheinkkel. Köszönjük, hogy te nem egy elvonult világba akarsz minket bevonni, hanem a veled való közösségben erőt akarsz nekünk adni a hétköznapokra. Nagyon nagy szükségünk van erre, mert igen megterhelő mindaz, ami feladatunk, amiben élünk, a hiányaink, a kétségeink, mindaz a rossz és fenyegetettség, ami ebben a világban van, a bizonytalan jövendő és sok minden terhel meg minket. Köszönjük, hogy nálad találhatunk megújulást. Köszönjük, hogy benned bízhatunk, aki kitaláltad ezt a csodálatos világot, kitervelted, és aki kézben tartod, hogy a jó végre bontakozzon ki mindaz, ami körülöttünk van. Könyörülj rajtunk, áldj meg minket. Segíts, hogy szomjas szívvel közelítsünk hozzád, segíts, hogy befogadó szívvel hallgassuk, amit te akarsz üzenni nekünk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által légy velünk. Amen. Most énekeljük a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai éneket, a igehirdetés hallgatására készülve, a 454. dicséretet mindhárom versével. Ez egy szép magyar dallam, és Borkó Julis néni egy baranyai parasztasszony volt, aki hitre jutott, és járta a falvakat, a nehéz körülmények között levő embereket bíztatta, és énekeket is szerzett. 454. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. Ez a világ csak bajhalma, így kezdődik. Amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Máté evangéliuma 5. fejezetében található, a 13. versben, amely így hangzik. Ezt mondja Jézus: ti vagytok a föld sója, Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Foglaljuk el helyünket. Idén elkezdtük a vasárnapi istentiszteleteken Jézus Krisztus nagy beszédének, a hegyi beszédnek az igéit magyarázni. Eddig a boldog mondásokat vettük sorra, amely a keresztjének belső életéről szól, hogy kik az igazán boldogok, milyen belső élet eredményezi a boldogságot. Most egy pár vasárnap olyan igéket hallhatunk, amely nem a belső életről szól, hanem a keresztény életnek a külső hatásáról. A keresztény élet egy olyan intenzív belső dolog, amelyiknek nagyon intenzív szintén, nagyon erőteljes a külső hatása. Három hasonlatot használ erre Jézus Krisztus, itt a hegyi beszédben a só, a fény és a város hasonlatát, ezeket fogjuk majd sorra venni. Ma a só hasonlata következik. Érdekes maga az ellentét, ami az előtte elhangzó igékkel feszül itt a Bibliában. Jézus azt mondja a tanítványainak előtte, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mindenféle rosszat hazudnak rólatok, örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A belső élet boldogságáról végső soron a végkicsengésében azt mondja, hogy ez egy üldözött élet, nem a világ tetszése szerint folyó élet, és ugyanakkor itt meg azt mondja, hogy viszont a világ ebből él. Csodálatos, nagyon szükséges hatással van a kereszténységünk a világra. De nézzük csak meg ezt a hasonlatot úgy, hogy az én számomra sokáig nagyon érthetetlen volt, ahogyan Jézus Krisztus beszél a sóról. Mi nem így ismerjük a sót. Azt mondja, hogy a só megízetlenülhet, ízét vesztheti. Mi a tiszta sót ismerjük, amelyet beleszórunk az ételbe, és azt teljesen megesszük, és abból nem marad semmi. Mi ez, hogy a só ízét veszti, és akkor kidobják, és eltapossák az emberek? A korral foglalkozó tudósok azt mondják, akiknek ez a szakterületük, hogy ez abból adódik, hogy abban az korban, az ókorban a sót lepárlással nyerték a tengervízből, illetve a holttengernek a vizéből, amelyik egy tó volt, de azért hívták tengernek, mert igen magas sótartalma volt. Gödröket vájtak, akik ezzel a só termeléssel foglalkoztak, gödröket vájtak ott a tenger közelében, és mindig tele töltötték azt a tengervizével, a sós vízzel, és egy napos helyen úgy foglalkoztak vele, hogy lehetőleg minél hamarabb elpárologjon a víz, és ott lerakódott a só ebben a gödörben, de csak a közepén volt ennek a lelőhelynek tiszta só, azt drágábban adták. Ezért az a gazdagok, a kiváltságosak asztalára került, de a többit is eladták, amelyiket még ki tudtak venni a gödörből, de már szennyezett volt, nem olyan szép fehér és tiszta, volt benne homok, kisebb kavics, egyéb szennyeződés, és ezt akkor úgy használták, hogy egy anyagba bekötötték, és belelógatták a levesbe, az ételbe, vagy valami kevés vízbe, és úgy azzal ízesítették az ételt, ami kioldódott belőle. És ezt egy nagyobb adag ilyen sóval meg lehetett csinálni többször, egészen addig, amíg az összes só ki nem oldódott belőle, és amíg már csak a szennyeződések maradtak ott az anyagba bekötve, és azzal nem lehetett más tenni, mint amit Jézus mondott, hogy kidobták, és aztán eltaposták bele a földbe, hiszen nagy részt olyan anyagok voltak benne, amik oda is voltak valók. Hát ezt mondják a tudósok, és talán jobban értjük, hogy miről is beszél Jézus Krisztus itt. Nézzük meg akkor részletesen, hogy miről szól, és ez milyen mondani valót rejt a számunkra. Először is az a mondani valója ennek az egésznek, hogy a kereszténység életében a ható anyag a fontos igazán. Hogy maga a kereszténység egy keveredett dolog, van benne sok járulékos dolog, sok keverék anyag, de a lényege a kereszténységnek maga Jézus Krisztus. Tulajdonképpen azért mondja, hogy ti vagytok a föld sói, mert a mi életünk, ugye az ő tanítványainak mondja, a mi életünk Jézus Krisztus életét hordozza. Tőle tanulunk, vele vagyunk életközösségben. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus élete nem utánzással lesz a miénk. Itt ebben a példában egy hatóanyagról beszél, a sóról, melyik egy különleges anyag, az összes többi anyaghoz képest nem lehet utánozni. Egyik anyag sem mondhatja, hogy na én mától kezdve só leszek. Erre születni kell, hogy úgy mondjam, ahogy másik példával Jézus Krisztus a keresztény életet úgy világítja meg, hogy az olyan, mint egy beoltott növény. Hogy lehet a mi életünk is Jézus Krisztus életét közvetítő, de csak úgy, hogyha a mi vad alany életünkbe Jézus Krisztus csodálatos nemes életét beoltják. És akkor egy életközösség keletkezik, közös net keringéssel, és a mi életünk már akkor nemes gyümölcsöket teremhet, de nem a magunkéból, hanem mert be van oltva oda Jézus Krisztus élete. És a mi vad gyökerünk és növény tövünk az oda, abba a hajtásba fekteti az energiáit, és ott termi a gyümölcsöket. A vadhajtásokat, amik magunktól valók, azokat le kell metszeni, mert elveszik az erőt. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogy a keresztény életben ez a lényeg. Ő maga tulajdonképpen Jézus Krisztus a lényeg, a hatóanyag. Az Istennel való életközösségünk a lényeg. Mert a kereszténységben van sok minden más is. Vannak különböző szertartások, amiket gyakorlunk, bár ugye mi reformátusok nagyon kevés szertartást gyakorlunk, jóformán csak a keresztséget, meg az úrvacsorát, de hétről hétre eljövünk ide a gyülekezetbe, hallgatjuk az igét szertartásszerűen, éneklünk, imádkozunk, de mit érez hatóanyag nélkül? Vannak keresztény szokások, van keresztény kultúra, van keresztény vallás, vannak olyan emberek, akik el vannak foglalva azzal, hogy minél jobb keresztények legyenek, vannak olyan keresztények, akik el vannak foglalva azzal, hogy jaj, csak mi bekerüljünk az Isten országába. Mit mond erre Jézus Krisztus? A kiüresedett kereszténység, a ható anyag nélküli kereszténység semmire nem való. Csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ma nagyon nagy érdektelenség van a világban a kereszténység felé. Azt gondolom, hogy sokszor és nagy részt ennek köszönhető, hogy a kereszténységben nem látják a hatóanyagot, Jézus Krisztust és a vele való életközösséget, a hitet, hogy napról napra megújulunk abban, hogy nekünk egy csodálatos mennyei atyánk van, aki hatalmas, és aki megváltott és megbocsátotta a vétkeinket, és mi minden dolgunkat őrá bízhatjuk, és ezért békességben, örömben, szeretetben munkálhatjuk az igazságot, harcolhatunk minden igazságtalanság ellen, és a magunk helyén jókedvel és nagyon hatékonyan végezzük a feladatunkat. Ez lenne, hogyha a kereszténység ható anyaggal teli lenne. Hogyha minden keresztény Jézus Krisztussal való életközösségben élné napról napra az életét. De ha csak keresztény szokások, keresztény kultúra van, ha csak az van, hogy magunknak keressük, hogy örök életünk legyen, jaj, csak Isten bocsásson meg nekünk, és ennyi a kereszténységünk, nem való az másra, mint más helyen azt mondja, hogy a trágyadombra dobják, ezt mondja Jézus Krisztus, meg hogy eltapossák az emberek. Vajon ott van-e a hatóanyag az életünkben? Közösségben vagyunk-e Jézus Krisztus által az Úrral? És ennek az Isten tiszteletnek is akkor van értelme, hogyha úgy kelünk, és úgy jövünk ide, hogy Uram, te szólalj meg, te szólíts meg, neked akarok szolgálni, benned akarok megújulni, szeretnék a hétköznapokban jó keresztjén lenni, aki valóban a te tanítványod és a te követőd. Vigyázzunk a hatóanyagra, az életközösségre Jézus Krisztussal. Aztán persze azt is mondja ez az ige másodszor, hogy a só egy olyan hatóanyag, amelyik csendben hat. A só tulajdonképpen egy olyan anyag, amit nem szabad észrevennünk. Ha az ételben észrevesszük a sót, akkor baj van. Úgy szokták mondani, hogy szerelmes a szakácsnő, tehát elsózta az ételt. A kereszténység is olyan, hogy ha kiabál ebben az életben, akkor baj van vele. Hogyan értem ezt? Ahogy a só csendesen hat észrevétlenül az ételben, Jézus Krisztusról is azt írja a Biblia, Ézsaiás könyvében van a profécia Messiásról, hogy az Úr szolgája nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcákon. Ne vagyunk tele azzal, hogy jaj, mi ismerjük a Bibliát, ezt és azt, mi tudunk keresztény szabályokat, így kell élni, mindenkinek a fejére olvassuk, hogy neked is így kéne élned, miért nem élsz így? Nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Nem azt mondja, hogy nézzetek ide, én keresztény vagyok, én másképpen élek. Neked is így kellene, miért nem élsz így? Csendben hat a só. A feltűnő kereszténységgel baj van. Mert ott nem Jézus Krisztus nyilvánul meg, hanem a vadhajtások, azaz én. Pontosan az, amire azt mondja Jézus Krisztus, hogy az nem való semmire, hanem hogy kidobják. Jézus Krisztus csendben élt és munkálkodott. Nem hívta föl magára a figyelmet, nem maradhatott titokban és csendben az egész dolog, amit tett és amit mondott, ez nyilvánvaló. De nem azért, mert ő kiáltott és lármázott. Szokták mondani, hogy Izraelben élnek úgy a keresztjének, állítólag ott az ország törvényében benne van, hogy vallási meggyőződéssel nem szabad házalni, nem szabad senkire rá erőltetni, nem szabad ezzel zavarni az embereket. De amikor megkérdezik az Izraelben élő keresztjéneket, hogy hát mit csinálnak, hogyan tesznek bizonyságot emellett a törvény mellett, akkor azt mondják, hogy de a kérdésekre szabad válaszolni. És úgy szeretnénk élni, hogy kérdezzenek minket. De nem akkor fognak kérdezni, a mi életünk feltűnő, hogy nézz ide, én mennyire szorgalmas vagyok, én mennyire belefáradok a munkába, én mennyire ismerem a Bibliát, én mennyire jó ember vagyok. Nem akkor fognak kérdezni, hanem ha Jézus Krisztust látják az életünkön. Hogy amikor jön a nehézség, amikor jön a nyomorúság, nem csüggedünk el. Amikor sok-sok terhet hordozunk, akkor nem leszünk békétlenek és vádaskodók és keserűek, hanem mindezt az Istenre tudjuk imádságban bízni és tőle kérni az erőt. És amikor valamit rosszul csinálunk, akkor nem próbáljuk azt mindenféleképpen kimagyarázni és fátylat borítani valahogy rá erőszakkal, hanem oda tudunk állni az emberek elé, és azt mondani, hogy bocsánat, ezt rosszul tettem, ne haragudjatok. Ilyenkor nem magunkról kiabálunk, a magunk életére hívjuk fel a figyelmet, hanem Jézus Krisztus látszódhat meg rajtunk, és ez igen különös, nagyon sokszor, mert szokatlan, mert az ember önmagától nem így viselkedik. Adja Isten, hogy ne kiabáljunk a világ ételében, mert akkor baj van, akkor nem az igazi só vagyunk. A só az csendben van ott, és eltűnik az ételben. De ha hiányzik belőle, akkor azt észreveszik. Az a jó, hogyha a keresztény ember hiányát megérzik, amikor nincs ott a családban. Nem azt mondják, ó, végre nincs itthon, most nyugodtan vagyunk, végre békesség van. Nem azt mondják, hogy ó, de kár, most nincs kihez fordulni. Vagy akár egy munkahelyen. A só hiányát, ha érzik, az jó, mert azon lehet segíteni. Nyúlunk a sótartóhoz, megsózzuk az ételt. Ha kiabál az ételből, azt ki kell dobni, mert az nem jó. És ami ehhez kapcsolódik, a harmadik gondolat, a só úgy munkálkodik, hogy önmagát adja az ételbe, és ott feloldódik, teljesen az ételnek a része lesz, és eltűnik benne. Vagyis ezt Jézus Krisztus nagyon sokszor mondja szintén, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, az örök életre tartja meg. Ahogy a tesszalonikaiaknak írta Pál apostol, hogy a keresztény ember munkálkodik ebben a világban, fáradozik, fáradtsággal él, nem úgy akar boldog lenni, hogy na, hol az a boldogság, hadd szerezzem azt meg mind, ha a boldogsághoz az vezet, hogy legyen, aki megbocsássa a bűneimet, akkor az kell nekem, ez nem kereszténység. A kereszténység nehéz és fáradtságos munkát jelent, nem a hitben, hiszen ott csak arra kell dolgozni, hogy megértsük, hogy ingyen kapjuk az Isten szeretetét, és hogy mindig eljussunk és igényeljük ezt az ingyen ránk áradó szeretetet. De igenis munkálkodni kell az életben. Igenis helyt kell állni minden dologban, tanulásban, munkában, családban, szomszédok között, bárhol, ahol vagyunk. Meg kell találni a feladatokat és végezni. Hogy ez nehéz, hogy ez fáradtságos, persze. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez visz az életre, ez visz a boldogságra. A sónak az a küldetése, feladata, hogy belemenjen egészen az ételbe, hogy mi önmagunkról elfeledkezve, önmagunkat megtagadva éljük az életünket a magunk helyén, végezzük a lehető legjobban a munkánkat, tegyük mindazt, amit tehetünk másokért, segítsünk, akár tettekkel, akár szóban, akár anyagi segítséggel, ha kell, ha biztosan tudjuk, hogy az segít. Fáradtságos és nehéz élet, de a sónak ez a küldetése. Nem akkor boldog, hogyha faragott sószobor lesz, azt tudjuk a levegőnek a nedvességétől is óvni kell, mert elolvad, semmivé lesz. Hanem akkor tölti be a rendeltetését a só, ha az ételbe kerül és megeszik. Akkor leszünk boldogok, mint keresztjének, hogyha éljük az életünket úgy, hogy nem kiabál, hogy nézzétek, kik vagyunk és mit csinálunk, hanem csendben mutat Jézus Krisztusra. Mert ő a hatóanyag, aki az egész világot megtartja, az egész világnak ízt ad, az egész világot élvezhetővé teszi, az egész világot elfogadhatóvá teszi Isten előtt. Bárcsak az ő életét élnénk és mutatnánk fel napról napra. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 434. dicséretünk, jól ismert énekünknek a második és harmadik verseit énekelve, mely erről a csendes keresztény munkálkodásról szól, figyeljünk a szövegre, adj erős szívet, hogy legyünk hívek.
Adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. rögös bárótunk, hozzád így jutunk.
Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, a te megváltó kegyelmedet, szeretetedet, hogy azzal közelítesz hozzánk mindig elsőnek. De köszönjük, hogy mindez nem öncél nálad. Nem egy önmagáért való mennyországot akarsz nekünk adni, és azt sem akarod, hogy mi egy hivalkodóan keresztény életet éljünk. Köszönjük, hogy a só példáján keresztül Jézus Krisztus életét állítod elénk, aki eljött és odaadta magát, aki hagyta, hogy megöljék a mi bűneink bocsánatára, aki megváltott minket az élete árán. Köszönjük, hogy mi az ő tanítványai lehetünk. Köszönjük, hogy mi tőle tanulhatunk türelmesnek lenni, tenni a te akaratodat, odaadni az életünket a szolgálatra. Kérünk, hogy hadd legyünk valódi tanítványai Jézus Krisztusnak. Munkálkodj bennünk a te szent lelked által, óvj meg minket minden hivalkodástól, óvd meg minket minden panasztról, öntömjénezéstől, segíts csendben megtenni mindazt, amit csak meg tudunk tenni. Segíts arra, hogy rájöjjünk, amikor valamit rosszul teszünk, hogy meg tudjuk azt vallani, bocsánatot kérni érte. Köszönjük, hogy ezzel is te rád irányíthatjuk a figyelmet. Kérünk téged, áldj meg minket a hétköznapokban, adj vigasztalást mindazoknak, akik nagyon szomjazzák azt. Add a te jelenléted áldását, adj felfrissülést, új erőt a feladatokhoz, adj útmutatást, hogy hogyan lehetünk igazi keresztjének. Mindnyájunknak azt add a hétköznapokban, amire szükségünk van. Amen. Most egy percnyi csöndben ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel gondolva népünk közösségére énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt.
Yeah.
Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 392. dicséretet énekeljük mind az öt versével, az egyháznak a Jézus a fundamentumot.